És ha arra gondolok, hogy nagyon sok ilyen digitális média cuccról, nagyobbról, kisebbről a közönségnek azt üzenik, hogy 0-0, 0-0, a másik táblán 0-0-0, 0-0 megint, az ember igen, be kell, hogy vallja, hogy olykor egy nagy ürességet érez, semminek érzi olykor magát, egy nagy zérónak ebben a digitális vagy-vagy-vagy-nem-vagy világban, és teljesen bizonyos, hogy a patkányok ilyenként a közönségre is ráköszönnek, hogy kik a patkányok. És a színház, amikor tükröt tart a közönségnek, akkor a közönség ezt a nagyon feszítő kérdést, hogy egyrészt digitális felületekről, média megoldásokkal üzenik, hogy 0-0-0, és ott van, hogy kik a patkányok, akkor a közönség erősen a tükörbe fog nézni, és valahol a színháznak ez hivatása, hogy nézzünk már tükörbe mi magunk is, és miért ne önök is, kedves hallgatóink. El is csuklott a hangom, mert hamarosan kezdődik. A 8 színházi bemutatója lesz tehát a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának. Itt a sportcsarnokban valamelyiket eljátsszák ma nekünk. Bármelyiket a felsoroltak közül, mi csak nyerünk, zérók nem mi leszünk.
Most így hát tovább kell fűzzük a gondolatunk szálát, hogy mi lehet az a megaprodukció, amelyre elhívott bennünket a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, és hát most pattan ki nekem a fejemből, hogy valószínűleg a Nemzeti Színház pompás termeit nem sikerült lebutítani olyannyira, hogy az már közönséges legyen, az tudjon rendesen por és izzadságszagú lenni, úgy, mint egy rendes tragédiában. És hát rögtön előugrik az az előadás, amelynek a címe a Hazatérés Dániába, amelyet Kis Csaba fog megrendezni, és ő is írta ezt az előadást. A történet elemei, fordulatai, cselszövései és a gyilkosságok is tragédiába hajtanak, úgyhogy nem véletlenül érezzük mi itt a küzdelemnek a szagát, az összecsapásét, a feszültséget, amely itt meglátszik most a színészek arcain. Úgyhogy lássuk, hogy hazatérhetünk most Dániába, vagy mivel vártak bennünket.
És mint az előbbi közvetítésből hallhattuk, kedves hallgatóink, nem kerül sor még arra, hogy hazatérhessünk, sem mint Isten alkotásai, sem mint Shakespeare által megálmodott szereplők Dániába, és bevallom, itt annyi félrevezetésben volt részünk, hogy nyilván az embernek eszébe jut a keresztényi hozzáállás, a 10 parancsolat, hogy már mikor mondják el, árulják el a szerencsétlen, rászoruló, kiéheztetett nézőnek is, hogy melyik előadás következik perceken belül. Kieslowski nem hiába vitte filmre is a 10 parancsolatot, hiszen legyen már a moralitásnak is helye, akár a sportcsarnokban is, küzdelemben is, és valószínűnek tartom, hogy erre szervezők, rendezők is ráéreztek, hogy ideje van a moralitásnak is, a 10 parancsolatoknak is, keresztény érzületnek is, és a 10 parancsolatot fogják bemutatni, hogy mivel is kezdenének egy színházi új évadot, mint hogy térjünk haza, ha nem is Dániába, de ősi érzelmekhez, értékekhez. Úgyhogy feltehetően, ha nem egyéb, hamarosan a 10 parancsolat valamelyik parancsolatával szembesítik a közönséget, ugyanis a színház gyakran a tükör szerepét játssza el. Közben, hogy megértsük, hogy miről is szól az előadás, hiszen a modern előadásokban gyakran a közönség elvesztődik, ezért Bokor Barna színművészhez, rádióshoz fordultunk.
Köszönöm szépen, hogy minden minőségben felkonferáltál. Annyira, ez a Szép volt Barni, ez nem nekem szólt, van itt egy másik Barni is, aki játszik ebben az előadásban. Vendégművészeket is alkalmazunk természetesen.
Átutott,
van az a gázsi, amiért elvállalják nyilván.
Jó!
Szóval, jó, igen, hát Történik ugyanis mindez 2018, hogy ne mondjunk időpontot, mert hiszen kortalan az előadás, tehát nehogy elhelyezzük most már a mába, ez valamikor a múltba is történhetett, de az is lehet, hogy a jövőben is fog történni hasonló előadás, ami hát ugye nagy közönséget, tömeget vonz tulajdonképpen, és igazából a tömeg is, vagy a nézők is be vannak vonva olyannyira, hogy aktívan részt vesznek, sőt kifejezik a tetszésüket, esetleg a nem tetszésüket fújolással, vagy különböző szitkozódásokkal bekiabálnak az előadásba. A színészek ilyen módon nagyon nagy stressznek vannak kitéve, tehát nem könnyű ilyen körülmények között jelen maradni és úgy játszani, hogy a deszkáról ne essenek le, de időként le kell esni nekik, ugye itt most lehívta őket a rendező, aki ezt az egészet kitalálta, és hát az a helyzet, hogy még ő is pályára állt, tehát azért ilyet is
teljesen
így kell látunk, hogy a rendező, igen.
Teljesen premier, hogy a közönség szeme láttára lehívják a deszkáról a színészt.
Lehívják a deszkáról a deszkát, és felmegy rá egy másik deszka, akit deszkának hívnak valójában. Szóval nem tudom, hogy mennyire hallható ez az egész akusztikailag dekodifikálható, kódolható, boncolható. A nézők rájönnek ki, hogy milyen típusú előadásról van szó, de annyira meg vagyok hatódva, hogy szinte nehezen tudom elmesélni. Nem igazán találok megfelelő szavakat arra, hogy ez hogyan kellene megfelelőképpen felvezetni, vagy esztétikailag, dramaturgiailag konferálni.
Szóval. Teljesen halljuk, hogy a színház, ez az előadás állandóan tükröt tart a közönségnek, és a közönség meglátja magát a tükörbe, és vissza kiabál, újong.
Abszolút így van, tükröződik, de a díszlet is olyan, hogy a felülete eleve tükröződik, hogyha megnézitek, akkor itt a különböző színek, a barna, a kékkel, a kék az a határtalan térnek a szimbóluma, ahol ugye, amiben mindannyian...
Hanem egyéb megjelent a színtéren Nóra, a női lélek.
Azt hittem, hogy Shakespeare korabeli játékról van szó. Nevezhettük volna annak is, de hát most ugye megjelent a nő a színpadon, és abban a pillanatban ugye felízlik, felparázslik, felforr, hoppa levegő, és amit láttuk, Bea kellőképpen megcsillogtatta a tehetségét ezen a fantasztikus színpadon.
Melyik színész?
Tehát kritikusok is vannak, amit látják.
Igen, és bemutogat igen. Színészeknek, vajon melyik pasi feni a fogát a női lélekre, Nórára ebben a szereposztásban?
Ebből a szereposztásból nyilván azok, akik...
Boros Csaba megint.
Igen, ezek az kortárs zenei, hogy hívják, implantátumok, amik ugye szinte bele tipornak a lelkünkbe, szinte felébresztenek arra, hogy akkor tulajdonképpen mi most részesei vagyunk ennek az egésznek, hogy álmodjuk, vagy mi történik tulajdonképpen. Tehát, hogy egyszerre álom és egyszerre valóság. Igen, szóval, hogy ki az, aki fenni a fogát, azt nem tudom. Én azt hiszem, hogy azok, akik a színpadon vannak, azok olyan mélyen átélten játsszák ezt a játékot, hogy nem tudnak ilyen jellegű hormonális túltengést megengedni maguknak. Viszont azok, akik esetleg passzívan nézői ennek az egésznek, hát nyilván őket kéne megkérdezni, én most nem tudnám pontosan megállapítani.
Tovább lépünk akkor, hogy az igazság kulisszáiban, mint közönség és színházat érteni akaró közönség valamelyest eligazodjunk. Köszönjük szépen Bokor Barnának!
Most, hogy már sokadik alkalommal is sikerült derékba törniük a mi felépített gondolatainkat, terveinket, azt, ami mindent beleláttunk az előadásokba, igazán hitványul érzi magát az ember már itt a nézőtéren, hiszen semmi sikerélménye nem lehet abban, hogy várakozik. És én mondom, hogy bizonyára ez volt a cél, hogy az ember már az előadás előtt érezze a súlyát annak, hogy milyen, amikor semmibe veszik, milyen, amikor nem figyelnek rá. És hát a Nemzeti Színház utolsó bemutatója a Patkányok, úgyhogy kizárásos alapon most már mondom, hogy valószínűleg a Patkányokat fogják bemutatni, ismerve a rendezőt, Zsótér Sándort, aki már nem csak Erdélyben, de határon túl is elég sokszor meglepte a nézőit. Biztosan ez volt a cél, hogy mi is belecsöppenjünk abba a történetbe, abba a nyomasztó világba, amelyet nem sokára láthatunk itt. Hát mondom, sikerült. A Patkányokat fogjuk itt ma megnézni, Zsótér Sándor berlini tragikomédiáját.
Mint mondottuk, kedves színházlátogató közönségünk, ebben az előadásban nagy szerepe van a zenei effektusoknak. Gyakran akkor a közönség is felújong, amikor ezeket a zenei implantátumokat, ahogy mondta Bokor Barna, meghalljuk. Ezért a zeneszerzőhöz fordultunk, magához a zeneszerzőhöz, Boros Csabához.
Nagyon szép az előadás, nekem nagyon tetszik ez az előadás, teljesen magával ragad. Annál is inkább, mert hogy van egy abszolút élettelen főszereplője ennek az előadásnak, ami folyamatosan pattog, és nem értem, mindenki szaladgál utána. Nem értem, őszintén még nem tudtam rájönni, hogy ezt az élettelen főszereplőt miért szeretik ennyire ide-ott dobigálni, de érdekes mindenképpen.
Mi úgy értelmeztük, mint a pénz, mint a pénz szimbóluma. Kapzsiságot látjuk megnyilvánulni. A zeneszerző, ezt az effektust ide miért? Ezt a zenei implantátumot?
Ez azért van, hogy megijesszék az embereket, hogy csöndesedjenek el egy pillanatra. Tehát minden egyes zenei effekt után ugye érezhető a rögtön beálló csend, és egy ilyen bizsergés, hogy így átjárja az embereket ez a félelem, hogy feláll a szőr a kezükön, meg ilyen. Utána nagyon komolyan beszélgetnek valamiről, nem tudom pontosan miről.
Mint ahogy most is láthatjuk, ugye?
Igen, igen. Ilyenkor csend van az egész térben, és akkor, hát igen, most nincs a főszereplő a színpadon, úgy látom.
Üres a színpad, közben meg azt láttuk, hogy nagyon-nagyon erőteljes a színpadi mozgás ebben az előadásban, bizonyára ilyen erőteljes zenét is kértek tőled.
Igen, igen, hát végül is nem fordítottam különösebb alkotói energiákat ennek a zenének a megírásához, hát úgy döntöttem, hogy megelégszem ezekkel a nagyon-nagyon éles effektusokkal, mert annyira száraz ez a tér, hogy úgy, azt hiszem úgy azt kívánta meg, hogy ne egy ilyen klasszikusabb megoldást válasszak.
És ez az élettelen tárgy, ami után rohangálunk, legyen mondjuk a pénznek a motivuma, gömbölyű pénz, ami gurul ide-oda, nő nélkül is kergetik. Nagyon sokrétű a mondani való, de hogy mégis hogyan kíván ez tükröt tartani a közönségnek?
Hát azt hiszem, hogy én ahogy így jobban belegondolok, és így visszapörgetem az időt, ilyen cirka, hát egy olyan 1000 évet mondjuk, akkor ez a játék előadásszerű dolog, akkor ugye életre halálra ment, és talán annak az utóérzése érezhető most is, hogy ha abba a bizonyos karikába ez az élettelen tárgy nem esik bele, akkor a végén ugye mindenkinek szépen levágják a fejét. Mármint, hogy megszabadulnak attól a karikától, amivel most épp játszanak.
És ezt mintha elő is vetítené a jelmez tervező ötlete, hiszen sok pirosat vitt a hóna alá, színészek hóna alá piros csíkot tett, mintha igen, ott ömlene ki majd a vér.
Igen, igen, hát ez egy mindannyiunk kulturális tudatalattiában ott van ez a kép, ez a vérengzés, ez az életre halálra menő harc, és talán ezért is ragadja úgy magával az embereket folyamatosan, és az...
Igen. Mi történt? Mi történt? Nagy monológ volt, mi történt?
Azt hiszem, hogy átment a lyukon. Átment azon a bizonyos karikán az a tárgy, amiről szó esett.
Csaba, szerinted létezik, hogy most érkezett mérföldkövéhez nem csak a Tompa Miklós Társulat, hanem úgy önmagában a színház és a színház művészet, hiszen ugye ilyen formában, ilyen tartalommal nem sokszor szoktunk szembesülni. Most látunk először ilyet Marosvásárhelyen. Nyílt színi tapsot is.
Eltűnik a megformáltság, eltűnnek ezek a klisék, hanem marad csak a pur tiszta mozgás, és ez fantasztikus. Azért jó ez a színpadi mozgás, látni ezt, mert hogy ennek egyáltalán nincsen koreográfiája, és mégis van. Ezt tetszik nekem a legjobban benne. És valami gyönyörű, a testnek egy egészen más megfogalmazása lép színre ebben a pillanatban.
Azt láttuk, hogy ebben az egyházi lilába öltözött férfi szereplő betalált megint a lyukba, de a közönség nem újongott.
Hát igen, sajnos, pedig el kell ismerni, gyönyörűen játszanak, ugyanolyan, sőt, talán még azt kell, hogy mondjam, sokkal többet játszhattak együtt valamikor, mert jobban össze vannak szokva, és ez talán nem tetszik ezeknek az itteni embereknek, meg talán az se tetszik, hogy sokkal jobban nyerésre állnak, mondjuk úgy.
Ez egy szentgyörgyi székely színházi társulat.
Igen, igen, igen. Érződik is rajtuk.
És ilyen ez a vásárhelyi közönség, hogy nem nyitott a vendégszereplőkre?
Hát úgy látszik, hogy nem, mivel mondom, ez életre halálra megy, tehát itt bármelyik pillanatban, mivel székelyek, ezért itt vér is folyhat. Nem biztos, hogy ezt megúszszák éppbőrre, hogyha itt a végén nem úgy fog eldőlni ez a dolog, ahogy szeretnék itt sokan. Megmondom őszintén, én a szép játékot szeretem, tehát itt azért látszik, hogy a vásárhelyeknek még volna mit tanulniuk, de hát ugye egy éves csapatról van szó, egy éves, még össze nem szokott teljesen társulatról, nagyon-nagyon jól játszanak ehhez képest, de azért el kell ismerni az ellenfelet is, tehát abból lehet a legjobban tanulni.
Köszönjük Boros Csaba zeneszerzőnek, hogy a hangzásvilágon túl hát olyan rávilágításokat is nyújtott nekünk, hogy ne csak halljuk, hanem lássuk is a finomságokat ebben a küzdelemben. Ebben a legmodernebb rendezői koncepcióban, ezen az új bemutatón, a Tompa Miklós Társulat sportcsarnokában a rendező beküldte Öcsikét, Barta Zsoltot a közönség köreibe. Most itt ülünk, ritkán adatik meg, hogy előadás közben a közönség szereplővel beszélgethessen. Bünti volt ez, vagy mi történik?
Hogy büntetés? Nem, nagyon kedves és bájos meg. Egyáltalán egy férfias harcot láthatok a kedves nézők. Ahogy most Korpos András azaz, a mi góljátunk felvissza a labdát, a többi góljátunk, milyen gyönyörű paszt adott, hölgyeim és uraim. Persze nem ment be, semmi gond. Következő majd be fog menni. Ne hagyjad, hogy dobjon! De, hagyd, hogy dobjon.
Minek a szimbólumai ezek a színházi előadásban? Ez a nőt kell dobni, vagy milyen, lepasszolni? Nem, vagy ez mitnek a szimbólumai?
Szerintem ez a színészek közötti energia. Kávé az lehet a labda. Valami olyasmi. Egymás között, így a csapatot így összefogó eszköz, játékszer.
Azt látjuk, hogy kevés a monológ, hogy egy valaki játszik, és a többi hallgatja, figyel, itt mindenki beszélni akar, ez egy kórus mű.
Igen, csapatjáték odafigyelést igénye. Úgy védekezésben, mint támadásban.
Öcsike, azt látjuk, hogy jobban megizzaszt téged ez a szerep, mint a Macbeth. Mi történt? Mi a csodát kér tőled a rendező?
Macbethben víz van, itt meg 10 perc egész teljes bedobású hajtást.
Harccal is, lehet, hogy vér is lesz belőle?
Nem, vigyázzunk egymásra, az ellenfél csapatára is, azért szép.
Igen, láttuk, pacsisztak az előbb, a nőt is lehívta a rendező, és mégis van küzdelem.
Szép volt, Barni! Nagyon szép dubócselcsánat, ez az. Sajnos nem a javunkra történik ez.
Mi volt ennek az előadásnak a castingen? Mire volt kíváncsi a rendező? Hát mit kért?
Minden keddenként elmegyünk a rendezővel játszani, és úgy beválogatta az ügyes játékosokat, hogy akkor most így ezt megmutassák, amit ott kedden csinálunk.
Megtanultuk, hogy a színháznak mindig van valami nagy mondani valója, mindig valamiféle tükröt tart a közönségnek, legyen az Caligula, vagy legyen az hazatérés Dániába, vagy a 10 parancsolat. Mi sejlik föl, mi a mondani való?
Azt, hogy nem vagy egyedül.
Most értette meg ezt a közönség is.
És kedves színházba járó közönségünk, abból, hogy a közönség gyakran föláll, hajmeresztő módon fölvisít, jut eszünkbe, hanem egyéb egy kriminek lehetünk a szemtanúi, és a közönség érzi előre, hogy a gyilkos ott olálkodik, és ilyenként csak is a 10 kicsi néger jöhet szóba, ennek a bemutatóján vagyunk feltehetőleg, és az egyik sötét alak, Varga Balázs, akit a rendező leküldött be a közönség körébe, reméljük az áldozatát nem ott szedi.
Először is ugye 10 kicsi néger van a színpadon, nem tudom mi ez a labdapattogás, lehet ezt kéne kiderítenünk.
Hogy minek a szimbóluma.
Igen, minek a szimbóluma. Valakit lefejeztek és az talán az pattog. Annak a hangját hallottuk.
A detektív egyik gondolatát jelezheti ez a zenei effektus?
Igen, ki a zeneszerző. Ez a kérdés.
Most az előadás vége fele tartunk, lehet, hogy rájöttek, hogy ki a gyilkos.
Lehet, hogy a 10-ből 5 kicsi néger lesz a gyilkos. Érdekes, hogy már más színben játszanak a 10 kicsi néger. Egyik része a 10 kicsi négernek fehérben, a másik lilában.
Igen, lilában. A fehér olyan nagyon áldozati szerű, hanem egyéb meg elvéreznek.
Igen, valószínűleg. Sajnálom. A lilák azt hallottam, más városból jöttek.
Úgy értettem, hogy valaki azt mondta, kollega, hogy székelyek és nagyon összetartóak, nagymúltú székelyek.
Nagymúltúak, igen. Minden jel arra mutat, hogy ők is a gyilkosok. Most szinte összeáll egy képi az egész, és azt mondhatom, hogy igen, ők lettek a gyilkosok, a lilák.
Mind végig tudta, mert a fehéret megszűrtél.
Igen, igen. Sejtette, érezte. Köszönöm, megyek leleplezni a világot.
Kedves színházba járó marosvásárhelyi közönség, véget ért az előadás, függöny nem gördült föl, hiszen nem is volt függöny, itt egy fény áradatban úsztatták a közönséget, ez egy teljesen új koncepció is, mint hallhatták, gyakran Boros Csabának a zenei implantátumai fölrázták ilyen búgó hangszerűen a közönséget. Próbáltuk megfejteni, hogy a Tompa Miklós Társulat 8 színházi újévadi bemutatója közül melyiken vagyunk. Volt, amikor úgy éreztük, hogy a 10 kicsi négert látjuk, hiszen gyilkolás, vér folyik, egyik legyőzte, megölte a másikat. Volt, amikor Nórát, a női lelket véltük felfedezni, amikor 9 pasi rohangált utána, és próbáltak egy lyukba betalálni, és amikor betaláltak a lyukba, akkor a közönség örvendett. Máskor, amikor más talált be ugyanabban a lyukban, a közönség nem örvendett. Szóval tükröt is tartott ez az előadás, hiszen sokszor a közönség fölújongott, érezte, hogy ő is részes ennek a színházi előadásnak. A deszkára, a színpadra most a rendező, aki szintén deszka valamilyen színházi furfangos névadással, és akkor őt kérdezzük, hogy mi volt a koncepció, miért láttunk ennyiféle előadást egy bemutató keretében, ebben az új színházi térben, a sportcsarnokban.
Igazából ez a 8 bemutatón kívüli volt. Eddig megszoktuk minden évadban a meglepetés előadást, eddig volt a meglepetés 1, 2, 3, 4, és ez a meglepetés előadás, ez egy koprodukciót a Sepsiszentgyörgyiekkel, ami egy, hát egy igazából közel 100 éves amerikai forgatókönyv alapján egy 4 felvonásos drámai feszültségekkel is, harccal és csatával teli előadás, koprodukciót, produkciót láthattunk. Igen, hát megdolgoztunk ezért is, és azt hiszem, hogy ez a két társulat ebben a koprodukcióban nagyon-nagyon helytelt. Kinek mekkora érdeme hozzájárulása, az majd meglátjuk majd a krónikásoknál, mivel krónikás jelen is volt, és írta pillanatról pillanatra a fejleményeket, majd meg tudjuk nézni, ki mennyivel járult hozzá ez a produkcióhoz.
Igen, ez 50 év múlva is az aranyszallagtárból ki fog gurulni, mint ez a kerek motivum, amit állandóan kergettek a férfiak. A hölgy szereplő diszkriminációt kiáltott. Rájöttünk, hogy akkor nem biztos, hogy a női lélek Nóra szólal meg az előadásban, hanem valami kortárs, egyenjogú harcos. Ilyenként kérdeztük, hogy vajon tényleg hogy van 9 férfi színész a deszkán és egy nő. Mi ennek a szimbóluma?
Ezen nem gondolkodtunk, hogy mi a szimbóluma. Valóban ez egy ritka szereposztás ilyen szempontból, hogy hölgyek férfiakkal együtt játszanak, de a másik felvonásban valóban láttunk egy hölgy szereplőt. Diszkriminációt nem tudom ki kiáltott, mivel a közönség nyílt színi tapsban részesítette, főleg amiután ő is lyukba talált, mert ennek tanúi lehettünk. Csak gratulálni tudok ennek a hölgynek, és hogy így harcolt deszkákon és palánk alatt le az összes kalappal. Sajnálom, és egy kicsit én vagyok a hibás, hogy a többi felvonásban nem volt beírva. Legközelebb, hogyha ezt megismétek ezt a produkciót, akkor biztos, hogy többször fog megjelenni ez a szereplő is.
Nagyon-nagyon sokszor nyílt színi tapssal üdvözölte a közönség az előadást. Remekeltek a színészek is. Mennyire volt megfontolt, felépített ez az előadás, és mennyiben volt improvizáció, amit láthattunk?
Teljes egészében improvizáció, de ez egy olyan fajta improvizáció, ami hetente minimum 2-szer próbáljuk. Ez a próbaszámba kevés, ellenben ennek a műfajnak azt hiszem a mi korunkban és a mi súlycsoportunkban elégséges. Ezekhez a nyílt színű tapsokhoz, gyakori nyílt színű tapsokhoz nem vagyunk hozzászokva érdekes módon, de nem hozott zavarba. Pont így tudtuk a produkciót folytatni. Kicsit ebből az ősi amerikai drámából, forgatókönyvből lopott egymás bíztatása, gesztusaival folytattuk, és ezzel oldottuk ezeket a szorongásainkat, de különben megszoktuk, és évezetesek voltak ezek a nyílt színi tapsok.
Az is nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a vendégszereplők nem olvadtak egybe a hazai színészekkel, hanem egymással szembeállították őket. Ebben mi volt a koncepció?
Ennek a műfajnak ez a jellegzetessége. Jellemzően az van, szintén a forgatókönyv írja ezt elő, hogy 5-5 színész egymásnak feszül, különböző színekbe, jelmeztervezők ezeket a jelmezeket kitalálják, de egyetlen egy előírás van, hogy különböző színű legyen. amikor itt játszunk, világos jelmezekben játszik a vásárhelyi csapat, amikor Sepsiszentgyörgyön játszunk, akkor világos jelmezekben a Sepsiszentgyörgyi csapat, és igazából a maga a műfaja miatt van ez a szembenállás.
Próbáltunk a jelmeztervező agyával is gondolkodni, hogy a fehér mit szimbolizál, és aztán voltak típjeink is, a piros, ami egyértelmű volt, hogy a szerelmet és a vért, ami a hónalról fog kifolyni, mint a gladiátor harcokon.
Annyi minden gondolatot belevisznek az emberek, amikor nézik ezt a műfajt. Nincs ebben ilyen mélység. Tehát a Sepsiszentgyörgyi csapatnak egy ilyen régi motivum a narancssárga, ami átalakult egy kicsit lilára a sepsiszentgyörgyi színészeknek. Nekünk a jelmezünk frissen készült, és egyszerűen választási lehetőség elé tettek. Fehér-piros. Hát azt hiszem, hogy egy kicsit a gyergyói érzések miatt lett ez a választás. A jelmeztervező nem tiltakozott ezzel ellen, és így a gyergyói jégkorongnak innen a színpadról is üdvözletünket küldjük ezekből a színekből.
Igen, feltűnt, hogy szöknek fölfele az ég fele, feltartott kézzel, új mozgatásokkal. A színészek is próbáltuk ezt is értelmezni, hogy a nők egyeiért szöknek-e mind, vagy miért mind szöknek.
Egyértelműen a gyűrűt megszerezni. De ez a felfele mozgás, ez megint ennek a műfajnak az kötelezően előírt gesztusrendszerhez tartozik. Már lassan nem lehet mondani, hogy kortárs mozgás. Olyan régóta származik ez a stílusú mozgás.
Közben azt is láttuk, hogy a gyűrű fölött folyamatosan pergett az idő. Ebbe se kell túl sokat belegondolni, mert ez a közönséget nagyon feszélyeztette.
Ebben ellenben komoly dolgok vannak, mivel a színészek óriási koncentrációt igényelnek, így az időt kell kövessék, és figyeljék, hogy mennyi idő van még, hogy hátha túlélik ezt a fajta műfajt, ezt a fajta produkciót. Tehát abban segít, hogy még tartsanak ki, ameddig lehet, mert megerőltető, és ezekkel a mi kondíciónkkal egy kicsit nehéz is, hogy őszinte legyek. Szükséges ez az idő visszaforgás, egy kontrollt ad.
Nekünk pedig nézőknek állandóan azt jut adta eszünkbe, hogy az időnk meg van számlálva, és most örüljünk, ameddig ketyeg az óránk.
Ez megint csak egy ilyen belevitt gondolat is. Nem, ez csak kimondottan a színészek kontrolljára van az idő.
Egy záró gondolatként, Deszka, mi volt a legnagyobb hozadéka, öröme, eredménye annak, hogy ez a két társulat most egy ilyen szuperprodukciót adott elő?
Elsősorban a mi önzőségünknek a kielégítése volt, ezt mi éveztük a legjobban, a színészek. Nagyon örventünk a szép számú közönségnek, meg is lepődtünk, hogy ilyen nagy számban jöttek. A hozadéka a mi örömünk, a közönség öröme, és azok, akik mindannyian részt vettünk, ahogy majd kimegyünk és a színházra gondolunk, ezen a műfajon keresztül is.
Bár azt az eredménytábla azt mutatja, hogy alul maradtatok, de mi tudjuk, hogy felülkerekedtetek. Ebből a perspektívából a visszavágó mikor lesz?
Egyeztetés alatt van ez a visszavágó. Valószínűleg, hogy az idén még sor kerül rá, mert a koprodukciós társulat az idén tölti a 20. évét, amelyiknek alapításában én is részt vettem, és akkor azt tervezzük, hogy a 20. ünnepségen majd a vásárhelyi csapat is részt vesz a sepsiszentgyörgyi produkcióban. Hogy mikor lesz, azt még pontosan nem tudjuk. De remélem minél hamarabb.
Kedves hallgatóink, színházi közvetítést hallhattunk a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat legújabb bemutatójáról innen a sportcsarnokból, ahol a sepsiszentgyörgyi székely társulattal együtt egy olyan koprodukciót adtak elő, hogy a 8 meghirdetett bemutató egy-egy jelenete, szemelvénye, szereplője, monológia mind-mind benne volt. Ilyenként mindegyikről szólt egy kicsit, így teret adva a közönség képzeletének, hogy akár Nórát, akár a 10 kicsi néger krímijét, vagy Shakespeare lenni vagy nem lenni labdaszerű koponyáját a magasba tartsa.
Színház történeti mérföldkőhöz érkeztünk, azt hiszem ezt bátran elmondhatjuk, én még soha életemben nem láttam ehhez fogható produkciót. Mind játékban, díszletben, jelmezben, zenében, energiában nagyon-nagyon felülemelkedett az eddigi előadásokhoz képest. Azt gondolom ez lesz az az előadás, amely 100 év múlva is meghatározza majd a Tompa Miklós Társulat munkáját, és hát az alkotók alázatát jelzi az is, hogy bár a színházi tér sportcsarnok jelen esetben most elcsendesült. Ezt átadták a közönségnek, hogy ők is kipróbálhassák, hogy milyen az, amikor egy alkotó a színpadon áll, amikor át kell érezze ezt az energiabombát, ezeket az érzéseket, amik felülemelkednek, olykor harag, olykor öröm, ami mind-mind izzadsággal és vérrel is jár akár. Úgyhogy előadások után, amelyek majd még következnek, érdemes maradni az alkotókkal.
És bár olykor felmerül a kérdés, hogy lesz-e színház örökké, ezután valahogy egyértelmű a válasz, hogy azt nem tudjuk, hogy élet lesz-e örökké, de hogy színház igen, az most már bizonyos. A két szerkesztő, közvetítő, Kányádi Orsolya és Kis Dénes hallgatóinknak is kívánja, hogy helyezzék minél magasabbra azt a gyűrűt, és próbáljanak beletalálni minnyájunk és a közönségünk nagy örömére. Jelentsen ez a gyűrű bármit is.